vágott hajtásokat. Ezeket most azt tudjuk csinálni, hogy visszametszük, egy tiszta fedlapra lekezeljük, mert ezek nagyon fiatalok, így ezek még érintettek, érdekeltek lehetnek abban, vagy hát érintettek lehetnek abban, hogy visszakorhatnak egészen tőlük, bár ez szakmai kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, de ez egy másik zárójeles történet. És hát abban bízunk, hogy van közöttük néhány, amelyik képes újra sarjadni, vagy újra a hajtásból növekedni. Például vannak olyan cseresztjék, pruluszok, amik ugye tudjuk jól, hogyha cseresztjefát is, meg hogyha a gyümölcsöket általában metszük, akkor azon növekedésre serkentjük. De vannak sajnos olyan fajok, amik nem nagyon szeretik az ilyen metszést, azokat előbb-utóbb valamilyen mértékben pótolni próbáljuk majd. Meglátjuk egy-két éven belül, hogy mi marad meg belőle minden. Az a célunk, hogy ez a mini erdő itt ezen a helyen legalább azt a méretet éri el, mint eddig.
Hát nagyon köszönöm, hogy elmondott, nagyon fontos, amiről most beszélünk, sőt jó lenne, ha minél több ilyen pici erdő lenne, legalábbis szerte Budapesten, mert időnként nagyon meleg nyarakat szoktunk megélni, és egyébként is nagyon jó lenne, ha tudnánk levegőt is venni egy sok-sok gép zaja és füstje mellett, úgyhogy nagyon szorítok maguknak, és azt is, hogy sikerüljön esetleg párbeszédre bírni azokat az embereket, akik ilyen nem túl korrekt módon próbálják a véleményeket megfogalmazni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának és a kollégáinak. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Megpróbálom megfelelni ezeknek a kívánalmaknak, ezzel dolgozunk mi is.
Köszönöm, minden jót, viszontlátásra.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Pintér Sándor azonnali hatállyal bezáratta a budapesti javítóintézetet, a Szőlő utcait, hogy csak a hallgatóknak mondom. A korábbi növendékeket egyes esetekben az ország távoli pontjaira is szállították, és a telefonban itt van Molnár László, a tegyez egykori igazgatója, akit közvetlen közelről is ismeri a történetet. Úgyhogy én jól ismerem a Lászlót, úgyhogy tegezni fogom. Szervusz, Laci!
Szervusz, András!
Jó estét a hallgatóknak.
Kicsit világítsuk meg az egész történetet, mert azzal teljesen egyetértek, és szerintem ezzel ne is vesződjünk, hogy ez egy látszatintézkedés, ez nem a helyzet kezeléséről szól, hanem a határozottságot látszatával gyakorlatilag eltüntetni azt, ami eddig zavaró. De igazából miről van szó? Kicsit világítsuk meg, ha a hallgató jobban értse.
Hát igen, hát szeretnénk tudni, hogy miről van szó, de vannak benyomásaink. Azzal teljesen egyetértek, hogy akár látványtégségben is születhetett volna a politikai látványmegoldás, mert ez minden csak nem szakma. Viszont azon nem tud csodálkozni, hogy miért kíván a kormányzat egy központosított, egy helyen koncentrált javítónevelő intézetet létrehozni a fiúk számára, szemben a jelenleg létező 4 intézmény helyett. Tudnék, arról van szó, hogy miért pont ez a terület maradna ki abból a kormányzati központosítási törekvésből, ami tulajdonképpen minden területet betakar, és minden területet lefed. Uh-huh. Tehát ebben a tekintetben nincsen kérdője. Az, hogy ahogy az egészségügyben, a közoktatásban és más területeken sem tűnik szerencsésnek ez a megoldás, a gyermekvédelemben hát még annyira sem. Most azt úgy véljük érteni, hogy kívánatos a Szőlő utca, hát ha nem is a névváltoztatása az utcának, de hogy sóval behinteni az ottani intézménynek a helyét, vagy valami teljesen más célra használni. De ugye ezzel, ez is a látszat, és nem a valóság. Most az, hogy az ott elhelyezett, nem tudom, hogy nevezzem őket, mert...
Gyerekek, maradjunk.
De hát alapvetően ez a legjobb, hogy ez mégiscsak gyerekkorúakról van szó. Igen. Na most őket elhelyezni Debrecenbe, Szombathelyen, most hirtelen nem is tudom, melyik Nagykanizsa. Igen, tehát hogy három felé szétosztani őket, erre nehéz azt mondani, hogy ez a most már több mint 10 éve Magyarországon is hát érvényes gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében történne, mert hiszen annak teljesen más a követelményrendszere. Én elhittem a BVOP-nek azt a közleményét, amiben leírták korrektül, hogy a gyerekek törvényes képviselőit, akik ugye vagy a szülők, vagy a gyermekvédelmi gyámok, időben értesítették. Azt is elhiszem, hogy a gyerekek élhettek a panaszjogukkal, hát gondolom ez egy kicsit korlátozott lehetett,
igen,
és hogy a szülők, a gyerekek, mindenki időben megkapta a tájékoztatást, hogy hova fog kerülni. Én ezt nem vonom kétségbe, tehát ennyire bizonyára vigyáznak a követelmények betartására, de az, hogy a hozzátartozóknak a kapcsolattartása súlyosan akadályozva lesz, az ugye nem kétséges, mert itt adott esetben gyerekvédelmi gyámnak, szülőnek akár több száz kilométert is kell utaznia egy fél órás kapcsolattartás megvalósításáért.
Laci, nekem alapvetően az a problémám is, hogy tulajdonképpen itt mi vallott kudarcot? A javító intézeti koncepció vallott kudarcot, vagy pedig abban valami olyanfajta szakmai szörnyűség történt, vagy nem is szakmai, talán emberi szörnyűség, amivel szembe kell fordulni. De mert az a helyzet, a javító intézet azért a gyermekvédelmi törvénynek egy nagyon fontos, hogy is mondjam, válasz, szakellátási válasza arra, hogy hogyan lehet valamilyen módon mégiscsak az újrakezdést megteremteni, és hogyan lehet ebbe az értelme elindulni. Mert nekem az a bajom, hogy szépen átcsúszunk a börtönbe, és tulajdonképpen az egész történet, hogy az a szervezet, vagy az a működés valott, hogy is mondjam, büntetődik, ami a legkevésbé, hogy is mondjam, tehet róla. Nem tudom, mit gondolom.
Sajnos elég rossz a hangminőség, de azt próbálom rekonstruálni, amit mondtál. Szóval egy biztos, hogy a hazai javítónevelés intézményrendszere az nemzetközileg elismert volt.
Erről beszélek.
Hogy pontosan meddig lehet ezt kijelenteni, abban már bizonytalan vagyok, de nagyon-nagyon hosszú ideig az volt, és, és azért azt is tudni kell, hogy Magyarország abban is élen járt, már a Csemegi kódextől számítva a 20. század, vagy a 19. század elejéig, vagy közepéig is, az 1908-as első fiatalkorúakra vonatkozó büntető novellától kezdve, nem akarom sorolni, ezek nemzetközileg is elismert és haladó törekvések voltak, ami nem csak törekvés maradt, hanem meg is valósult Magyarországon. Uh-huh. Na most pillanatnyilag, ami van, az ilyen közel minimum 100 éves visszalépést jelent, uh-huh. szemléletben mindenképpen. Tehát nem ismeretlen sajnos számunkra, hogy erőszak szervezetek által hatalmi kényszerrel oldunk meg látszólag dolgokat. Uh-huh. Tehát ez egy hatalomnak és az erőnek egyfajta demonstrációja. Most ebbe a új koncepcióba, amiben ugye hát reméljük, hogy azért mégse tökölnek a területén fogják ezt megépíteni, mert annak nagyon rossz lenne az üzenete. Uh-huh. Tehát a felnőtt büntetés végrehajtás, vagy ugye tökölön a fiatalkorak börtöne van, az megint más műfaj. Tehát, hogy ettől azért elég távol kellene elhelyezni ezt az új intézményt. És ugye azért ne felejtsük el, hogy a jelenben, például a lányok számára szintén nagyon régen létrehozott Rákospalotai Javító Nevelő Intézet, azért minden információ szerint kiválóan működik. Tehát, mert itt azért nem kéne most fiúk és lányok közt különbséget tenni, mert semmi nem indokolja. Tehát lehet jó gyakorlatot folytatni, és van is rá példa. Uh-huh. És ugye mi a jó gyakorlat? Hát most túl azon, hogy nem részletezik az intézmény falain belül, milyen szakmai munka folyik, de akár milyen tevékenységre gondolunk, annak az a végső célja, hogy a gyerekeknek a reintegrációja megtörténhessen. Igen. És ennek érdekében nagyon sokféle szakértelmet kell bevetni, ugye most csak példálódzó jelleggel mondom, hogy folytatni kell az iskolai tanulmányaikat, akár érettségig is el kell őket juttatni, valamilyen szakmát kell tanulniuk, önismereti képzéseken vesznek részt, uh-huh. traumatudat, hagyd ne soroljam tovább, tehát lehet komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel, amiben ugye a rendészetnek tulajdonképpen csak egy ilyen hátsó biztonsági keretnek kellene lennie, mert hát sose lehet tudni, hogy történhet olyan rendkívüli esemény, ahol az ő beavatkozásukra szükség van, de azt a szemléletet alkalmazni, hogy itt tulajdonképpen csak őrzőkre és a rendet fenntartó személyzetre van szükség, hát ez mindennek nevezhető, csak se nem gyermekbarátnak, se nem korszerűnek.
Hát erre gondoltam is, és köszönöm szépen, pont ezt szeretem volna veled elmondani, hogy igenis különbséget kell tenni, ők gyerekek, akiknek igenis meg kell teremteni az újrakezdés lehetőségét, megkapják a következményt bármilyen büntettüknek, de ahhoz, hogy mindenki másnak nekik is esélyt kell teremteni ahhoz, hogy éljenek ebben a mai világban egyenrangon, minden állampolgár egyformaképpen, és ahhoz igenis a javítóintézeti konstrukció sokkal előremutatóbb és sokkal bátorítóbb, mint a megtorlásra épülő, a társadalmi igazság nevében elzáró koncepció. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondtál. Én arra vagyok kinyitva, érzékeny, hogy figyeljük a folyamatokat, hogy ebbe az egész történetben mennyi szól a gyerekekről, és mennyi tulajdonképpen ennek az ügyén, tulajdonképpen újra az erőszak felerősítéséről, a megtorlásról és minden másról. Hogyan lehet a gyerekeknek fejlesztő, segítő feltételeket teremteni? Ebben szeretném látni, hogyha megnyilvánulna valamilyen döntéshozó, vagy valamilyen szakmai fórum. Nem tudom, mit gondolsz te erről. Hallottál?
Igen, itt vagyok még.
Uh-huh. Hallottad, amit mondtam? Mert ugye a hang elcsúszik idő.
Kicsit szakadozottan.
Jó, csak úgy mondom, abban szeretném akkor, tehát örültem, hogy elmondtad ezt a dolgot, mert végre kivettük a rendőrség kezéből a feladatokat, nekik most nincs dolguk ezzel. Most a szakembereknek van dolga ezekkel a fiúkkal, lányokkal, hogy újra kezdhessék az életüket, így van. És épp ezért nem biztos, hogy jó helyen van a büntetés végrehajtás rendszerében, nekik a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében lenne helye, mindenfajta természetes kontroll mellett.
Igen, Teljes egyetértésem.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál, Laci, és hát figyelni fogjuk ezeket a folyamatokat, és ha van valami, akkor újra téged is keresünk, meg mindenkit, aki ezzel a dologgal hozzá tud szólni, mert az a fontos, hogy itt megnyugvást
töltünk. Köszönöm a figyelmet én is.
Jó, köszönöm, Laci, amit elmondtál.
Szervusz. Viszonthallásra.
Viszonthallásra. Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A fiatalok bevonása és felkészítése a fenntartható fejlődés ügyében nem csak fontos, hanem alapvetően meghatározó, Magyarországon és a világ szinten is. És ez nem pusztán nevelési kérdés, hanem a jövő formáló társadalmi befektetése, amely a következő évtizedek döntéseinek és életmódjának irányát határozza meg. És a telefonban itt van Fázol Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz Helga!
Szerbusz András, hallasz engem?
Én igen, teljesen jól hallak. Te hallasz
akkor
engem.
Jó.
Te hallasz engem.
Én is hallak téged, igen, köszönöm.
Akkor kezdjünk is neki a témának, mert ugye alapvetően végül is az a kérdés, hogy a fiatalokat mennyire kell, vagy mennyire lehet bevonni ebbe az egész történetbe, hisz övék a jövő, és ennek a mai földnek is ugye ők lesznek nem sokára az őrzői figyelmei. Tehát, hogy hogyan lehet őket bevonni? Miért fontos az, hogy ővelük sokkal fokozottabban koncentráljunk, figyeljünk?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon érdekes kérdés is, mert azt hiszem, hogy itt el kell, hogy szakadjunk a régi konzervatív lépéselőnyünktől, mert emlékeztetlek Greta Thunbergre, 13 éves volt 9 évvel ezelőtt, amikor ugye Svédországban belekezdett a maga kis demonstrációjába, a felnőtteket meghazudtoló módon, komolyan vette őt később először csak egy iskola, aztán egy nemzet, aztán az ENSZ, és egy ikonikus alak lett fiatal gyerekként a klímavédelemben és a klímaharcban. Úgyhogy azt hiszem, hogy a példamutatást azt a gyerekek önmaguk között is nagyon szépen el tudták indítani. Ez a Fridays for Future, ez a péntekek, ugye, mozgalom, egy Magyarországra is elérkezett, akkor sokkal inkább a fiatalok vitték magukkal a szüleiket, vagy a szülők mentek azért velük, mert a fiatalok elindultak ebbe az irányba, hogy ők tudatosak-e, vagy csak egy trendet követnek. Ebből a szempontból talán mindegy, de az biztos, hogyha megkérdezünk egy idősebb generációt, amikor pólót vásárol magának, vagy megkérdezünk egy tizenéves generációt ma világszerte, akkor András, a tizenéves hamarabb meg fogja tudni neked mondani, hogy a pólónak, ami rajta van, mennyi a vízlábnyoma, mennyi liter vizet, 50 liter vizet használ fel egyébként egy pólóhoz a gyártás során a technológia, és mi ezt talán annyira nem tartottuk még szem előtt, tehát nekem kicsit úgy tűnik, hogy tudunk nekik példát mutatni, vagy példa életet élni, de azért nincsenek lemaradva.
Hát igen, de ez egy jó irány, mert ugye az a helyzet, hogy mennyire nem ünnepinek lennek a témának az iskolában, a mindennapos életünkben, mennyire természetesnek lenni kell lenni, az akkor működik jól, hogyha a gyerekek nagyon korán elkezdenek ezzel a dolgal barátkozni, számolni vele, egyszerűen szempontként használni, igen, teljesen egyetértek veled, de az viszont sokkal többet kell tudniuk a természetről, aztán a környezetről, sok minden olyan dologról, és nem tudom, hogy eleget kapnak-e hozzá, elég információt, elég segítséget a felnőttek. A fogékonyságot én is érzékelem, csak talán a segítséget megkapják-e. Nem tudom, jó kérdezem.
Hát igen, ez nagyon fontos példásunk. Én a saját kíváncsiságommal tudok példát mutatni, illetve azzal amit már ilyen korosztályi előnyünk, hogy ugye tudunk jól tanulni, tudunk jól tanítani, tudunk jól továbbadni. Tehát mi szerintem ebben ilyen kutatóbányászok vagyunk az ő szempontjaik szerint, hogy ugye ne vesztenek el ebben a mindenféle információs térben, zajban, amiben a környezetvédelem is az egyik fő szempont egyébként számukra, hogyha megnézed. Tehát az influencerkedés és a környezetvédelem ez így együtt mozog az ő korosztályuknak. Talán igen, ez az, hogy az oktatásnak valóban gyerekkortól ez része legyen, tehát már egy óvodában, már egy kisiskolában, amikor a legfogékonyabbak erre. Én például azt tapasztaltam, András, hogy a 20. században a gyerekeket, tehát a 20. század végén az érzékenyítés volt egy nagyon fő szempont, főleg az alternatív iskolákban vagy az oktatásban. Tehát azt vártuk el, hogy akár a fogyatékkal élők iránt, akár a problémák iránt egy érzékenyítésben vettük részt a gyerekekkel, vagy vontuk be őket. Most ugyanígy azt gondolom, hogy ez a kérdés, amit te feltettél, abban nekünk azt hiszem az a válaszunk, hogy igen, akkor következetesen menjünk előttük, következetesen segítsük az ő tanulási folyamataikat, de én azt látom, Andrész, hogy ezt a folyamatot maga a klímavédelem kapcsán, a környezetvédelem kapcsán még mi is tanuljuk. Ez ugye a Miva kérdő előző interjúd is volt, hogy oké, de ez az, amiben még nekünk sincsenek kész válaszaink. Azt hiszem, hogy a fejlődésnek, vagy a tanulásnak a módszertanát tudjuk példaként megmutatni nekik.
Igen, csak ha arra gondolok, hogy módszertant kell megadni, nem is biztos, hogy nekünk mindent ki kell találni. Inkább meg kell teremteni, hogy ők találják ki. Tehát ők, ha elkötelezettekké válnak a környezet iránt, akkor az ő kreativitásuk, technológiai irányú nyitottságuk sokkal-sokkal izgalmasabb megoldásokat fog felmutatni, mint gondolnók. Meg sokkal többet fognak összekapcsolni. Csak az a baj, hogy ahhoz meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy figyelni is tudjunk rájuk. Tehát ők részt vessenek a döntésekben, és a véleményeket meg tudják fogalmazni. Tehát valahogy demokratizálódni kellene ezen a szinten, és mert ez szerintem alapvetően több, hogy is milyen megoldást hozhat be, és sokkal több együttműködés. Itt az előbb éppen a Miyawaki mini erdőről beszélgettünk, ahol például romboltak, és nyilván meg kell jár egy törvényes reakció erre az egész történetre, de érdekes lenne beszélgetni róla, szóban. Tehát hogyan lehet a fiúkat, lányokat, a gyerekeket is bevonni a környezettel kapcsolatban dologba, és ők majd kitalálják. Ki fognak találni új dolgokat, amit mi se gondoltunk. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Hát abszolút egyetértek veled. Ez egyébként szerintem nagyon érdekes, mert ebben, hogy a fiatalokkal ennyire együttműködni, innovatívan, kreatívan, segíteni őket a saját gondolataikban egy ilyen krízis helyzetben, mint amint a klímaváltás előidéz, szerintem ez nekünk is új, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolog. Én, aki nyilván elkötelezetten figyelem a környezetvédelem híreit, és én azt látom, hogy ebben nagyon-nagyon könnyen bevonhatóak, jó eredményeket lehet elérni. Szerintem a fiataloknál ma nincs már olyan hátrányunk, mint amilyennek ezt így gondolnánk. Nem tudom, jól tudom-e megfogalmazni, mert igazából arról beszélek, hogy a két korosztály most nagyon erősen együtt tud működni egymással. És az ő innovációjuk, tudod, mit mondanék? A romlatlanságuk. Mert mi sem azért bántjuk a természetet, mert akarjuk, kivéve aki a mióké erdőt tönkretette, hanem tudatlanságból, néha tapasztalatlanságból.
Meg szokásokból, rossz.
Igen, a rossz paradigmáinkból, megszokásainkból. Nekik ez még hiányzik. És ők még tudnak úgy nézni a természetre, a környezetvédelemre. És ami nagyon fontos, és ez szintén Ürke Forssos Dián sokszor elmondja magyar klímatudósként, hogy le kell váltani azt a generációt, és ez igaz a széntüzelésre, az olajalapanyaggal való munkálkodásra, a gazdasági és politikai elitben, aki még így gondolkodik, és a klímatudomány jelenlegi állása szerint a legnagyobb változás majd ezt fogja tudni elhozni, amikor az a generáció, aki ma még ugye pénzügyi, politikai befolyással bír, most kimondhatok egy nevet, Donald Trump, már nem lesznek Donald Trumpok. Tehát nem lesznek olyan emberek, akik így gondolkodnak, ilyen 20. századból örökölt módon gondolkodnak a földről, a klímaváltozásról, az egészségügyről, hanem már olyan politikai és gazdasági vezetők lesznek, akiknek ezek már elsődleges szempont, és hát most neveljük őket valóban. Igen,
de itt alapvetően még talán érdekes, hogy nem is be kéne vonni, be kéne engedni a gyerekeket, a fiatalokat.
Igen.
Tehát, hogy hagy jöjjenek, majd ő dominálnak. Tehát ilyen szempontban az ő álláspontjuk, nézőpontjuk felelősítése az elsődleges cél szerintem. Nekem mindig az a bajom egyébként, hogy a világ ma ebben a pillanatban egy olyan paradigma szerint működik, hogy a múlttal próbáljuk hitelesíteni, hogy a régen is jól működött, csináljuk most is úgy. És pont a környezet ugye az olyan dolog, ami azt mondja, ha úgy csináljuk, hogy régebben csináltuk, akkor ez a Földnek nem tesz jót. Tehát itt minden arról szól, hogy a jövővel, a fiatal nemzedékkel egy új megközelítéssel kell készülnünk a Föld, hogy is mondja, megőrzésére, egyáltalán a Föld életképességének maximalizálására. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Hát picit töredékesen hallok, de azt hallok, hogy te egyet, azt, ezzel maximálisan egyet tudok. Értem, hogy engedjük be a fiatalokat tulajdonképpen igen, és engedjük magunk mellé.
És kerekedjenek fel a vélemény, felül a véleményükkel, tehát kerekedjenek rajtunk is felül, tehát hogy mondjanak nálam jobbat, én örülnék neki. Mert hogy miért gondolhatom én, hogy én tudom a legjobban? Tehát jó lenne, hogyha az a felnőtt társadalom megérteni, hogy a fiatalok lehet, hogy sokkal többet fognak tudni ehhez a dologhoz hozzátenni. Tehát ez a fajta bizalom, hogy a fiatalok érdekeltek, érintettek, és ebben az értelemben számolni kell az ő hozzájárulásokkal, az egyik alapvető szemléletbeli megváltozása a dolgoknak.
Igen, csak bólogatni tudok erre, hogy abszolút megértelek, és ebben a helyzetben ezért mondtam neked, hogy nem tudunk úgy beszélni fiatalok versus öregebbek, idősebbek, tapasztaltabbak kapcsán, mint ahogy mondjuk annak idején egy francia regényről, vagy egy francia irodalomról tudtunk beszélni, hogy mi már ezt tudjuk, mert az statikus volt. Igen. A klímaváltozás az pedig flexibilis jelen pillanatban, és ugye tényleg rajtuk múlik. 30 év múlva ez a beszélgetés már archaikus lesz, és olyan lesz, mint a kőtáblába vésni betűket, mert ők már nagy valószínűséggel ebbe, tehát egymásnak is ezt fogják adni tovább. Amit én hallottam abból, amit mondtál, csak támogatni tudom, hogy igen, hajrá mi, a mi generációnk, aki felelősen gondolkodó, másképp ilyen szempontból statikusan tud majd gondolkodni, ami segíti az ő megvalósulásaikat, vagy az ő gondolataiknak a megvalósulását. Meg példát mutatni.
Az egy fontos dolog, ugye, hogyha erről beszélünk, hogy szándék az fontos, politikai szándék mindenképpen, de hogy van-e struktúrált feladat, van-e olyan fajta társadalmi hogy is mondjam, akarat arra, hogy a fiatalokat ilyen módon tovább erősítsük ezen a területen, hogy ővék lehessen ez a fajta felségterület, fogalmazzam így, mert ebben ők a legmotiváltabbak. Nem tudom, hogy erre van-e törekvés, mert néha mindig az az érzésem, hogyha ha ilyen programokat látok, hogy mindig vannak formálisan intézmények, szereplők, és azt lehet mondani, hogy mi letudtuk, mert nálunk vannak ilyenek. Mégis azt érzékelem, hogy valahogy erőtlenek, nem jelennek meg a fontosabb ügyek területén, talán olyan kis színesként láthatók itt ott a mindennapos élet történeteiben.
Fű, András, és szerintem ez egy nagyon nehéz téma, és egy nagyon erős kérdés, mert ez én is azt gondolom, hogy így van. Tehát a látszat, igen. Igen, hogy tudunk-e nekik, Magyarország nem arról híres, hogy a környezetvédelem kormányzati szinten támogatott, és sok a látszat és a látvány intézkedés. Ugye pont ebben a műsorban beszélgettünk arról, hogy még olyan őskövületi fennhatóságai vannak, akkor nincs környezetvédelmi minisztérium sem, amik vannak a kormányzat hatáskörében, azok pedig már régen lejárt nevekkel és régen a politikából és a közéletből visszavonult emberekkel dolgoznak. Hát talán azt gondolom, hogy lehet